vértanú jeles napján, akinek napját már Szent László királyunk törvénye a kötelező ünnepek közé sorozta, és középkori misekönyveink is számon tartják. Nos, kit tisztelhetünk a vértanú személyében? Erről így ad számot a szentek legendája. Szent Lőrinc, második szent Szixtusz pápa diakónusa, szerpapja volt. A vértanú pápa elfogatásakor ő rá bízta az egyház kincseit azzal, hogy ossza föl a szegények között. A pápa egyben azt is megjósolta, hogy 3 nap múlva majd ő is mártiromságra jut. Lőrinc Szixtusz végakarata szerint cselekedett. Amikor aztán őt is letartóztatták, és az egyház értékeit rajta követelték, a szegényeket vezette a bíró elé, mondván, íme az egyház vagyona. És kegyetlen halált szenvedett, így 258. augusztus 10-én, ugyanis a rendelet szerint, ahogy elítélték, rostélyon sütötték meg. Helyzetéhez mérten azonban meghökkentő humorérzékről tett tanúságot. Amikor már a roston sült egy ideje, így szólt a hóhérához: az egyik oldalam már megsült, na fordítsátok a másik oldalamra. A pápa szomszédságában ünnepelt Lőrinc a 4. század óta az egyik legnépszerűbb szentje a kereszténységnek. Fiatalemberként ábrázolják diakonosi dalmatikában. Attribútuma a koronára emlékeztető rostély, mártiruma a pecsenyébé pirító augusztusi forróság jelképe. Lőrincet a középkorban részben legendája nyomán, részben nevének értelmezéséből támadt megfontolások alapján védőszentül tisztelték a szegények, a könyvtárosok, mert hogy az egyház könyveinek is ő volt a gondviselője. Továbbá a tűzoltók és a tűzzel dolgozó pékek, cukrászok. Oltalmul hívták égési sebekről, lázról, zsábáról és szemfájásról is. Ünnepe a parasztságnál gazdasági és időjárási emlékeztető nap volt. Így ünnepe a földműves népkörében határnapnak is számított, amit országszerte ismert szólás is jelzett, hogy mit tett Lőrinc a dinnyével. Azaz a Lőrinc nap után szedett dinnye már ízetlen. És hasonló szentenciákat ismerünk még, hogy Lőrinc nap után a fa már nem fejlődik tovább, Lőrinc naptól nem tanácsos már a folyóban fürdeni. És egy érdekesség is fűződik ehhez, mint megtudtuk, az angol néphagyomány az augusztusi meteorhullást Szent Lőrinc könyvének hívta. Tisztán mondhatni, a Róma központi kereszténység felvétele után szinte közvetlenül nálunk is megjelent. Szent István királyunk idejében 1008-ban lett az esztergomi plébánia védőszentje, és a szentek közötti népszerűségét jól jelzi, hogy napjainkban már 70 templom védőszentje a Kárpát-medencében. Oltármestersége 4 templomban volt, továbbá C-patronusa volt a körmözbányai vargáknak, a lőcsei passzománykészítőknek és a szegedi timároknak is. Lőrinc vértanú tiszteletét jelzik helyneveink, mint például a Fejér megyei Sárszent Lőrinc és az Erdély Nyárád Szent Lőrinc, csak úgy, mint a Felvidék is. Szepes Szent Lőrinc vagy a Budapest 20. kerületének neve a Hajdani Pest Szent Lőrinc. Nem különben Lőrinc vértanú tiszteletét, ismeretét és szeretetét tükrözik a nevéből képzett családneveink is. Kedves költőnk Szabó Lőrinc is védőszentjének tisztelhette Lőrinc vértanút. És tudjuk azt, hogy érdekes dolog a szentek összefonódása, vagy inkább összefogása. Na, ennek szép példája volt, hogy a 28. bukovinai találkozások folklorfesztiválja Bonyhádon, a Völcsék fővárosában összefonódott a közeli kisdorogi Szent Lőrinc napi búcsúval. Mégpedig a kisdorogi Szent Lőrinc búcsú kezdetén, augusztus 6-án vasárnap szentmisét mutatott be a helyi templomban Májer Mihály nyugalmazott püspök, a falu szülötte. Homiliájában kiemelte, Szent Istvánnal a magyarok felvették a kereszténységet, de a társadalmat Szent László keresztelte meg, eszményképet adva a magyarságnak. Az ünnepi események a templomdom közelében a világháborús hősi emlékmű mellett folytatódtak, és szabadtéren kapott helyet a Szent László kiállítás is a Kisdorogért Egyesület szervezésében. A megnyitón Csibi Krisztina, a Magyarságháza igazgatója köszöntötte a vendégeket, és felkérte Tapasztó Mihályt, a Kisdorogért Egyesület elnökét is, hogy gyújtsa meg a Rómában Ferenc pápa által megáldott Szent László lángerekét, mely Nyitra, Kolon, Komárom után érkezett Kisdorogra. Ünnepi beszédében pedig a nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, a lovag király személyisége összeköti Közép-Európa népeit Krakótól Nyitrán, Nagyváradon át egészen Zágrábig. A Szent László év ötletgazdája, Okos Márton pedig ismertette egy nagyon érdekes könyvet, mégpedig Miron Konstantin krónikaírónak a Moldva története című könyvét, melyben Szent Lászlónak is emléket állítatott. Érdekes ez azért is, mert a krónika író szerint a pogányokat üldöző László király a Kárpátokon is átkelt Moldvába, és egy folyóhoz érkezett, megállt ő is, a lova is, és ittak mindketten a folyóvizéből. Aztán így szól katonáihoz, a vízre utalva, szeretem, szeretem. Azóta hívják-e folyót szeret folyónak. Természetesen ismerjük mi azt is, hogy hogyan keletkezett egyébként Székelyföldön a Szép Víz nevű település, pontosan úgy, hogy ott volt, ivott a patakból, ami ott folyt mellette, és megállapította, hogy szép a víz, így aztán ott lett Szép Víz, ami egyet biztosan bizonyít. Ha ilyen távolságra az egész Kárpát-medencét, sőt a Kárpátok másik oldalán is Szent László királyhoz ennyi monda fűződik, akkor valóban ez a lovak király hatalmas király volt, méreteit és azt hiszem, hogy erkölcsi nagyságát is tekintve. Ezt a könyvet egyébként Okos Márton nagyon-nagyon jó volt, hogy ismertette, hiszen ő a Szent László Év Tanácsadó Testületének elnöke is, és ezt a posztját egyébként nagyszerűen is tölti be. Az érdekesség egyébként, hogy mi volt? Hát miért fűződik össze ez a két ünnep? Nos, azért, mert a völgységi találkozón székely, lengyel, moldvai és ukrán néptánccsoportok is felléptek. De még mindig két különálló lenne, összekötő kapocs lehet Szent László. És még valami, mégpedig az, hogy a mindenki által szeretett és ismert Petrás Mária népdalénekes is fellépett, aki egyébként úgy kerámia művész is, és aki erre az alkalomra egy Szent Lőrincet ábrázoló domborművet készített, amelyet Maier Mihály püstök áldott meg az ecélre épített kápolnában. Nem tudjuk kérem kikerülni szerencsére, hála jó Istennek, sem Szent László emlékét, sem Szent Lőrincet, mert ezek úgy összefonódtak, ahogy az illik is egyébként a Szentek krónikájában. És még mindig egy Szent László nevéhez fűlődő hír, Szent László nyomába szegődik az idei ferences gyalogos zarándoklat. A ferencesek szervezésében, valamint más szerzetesendek közreműködésével most 23. alkalommal rendezik meg augusztus 14-e és 20-a között a több száz fős gyalogos zarándoklatot Esztergomból Mátraverebély-Szentkútra. Az idei út a Szent László évhez kapcsolódik. A hagyomány szerint ugyanis a lovak király fakasztotta a mai Mátraverebély-Szentkúti kegyhely környékének első forrását, mikor üldözői elől menekülve lovával egy sziklaszakadékon ugratott át. A ferences gyalogos zarándoklatot mozgó kolostornak is szokták nevezni, mert sok idő jut elmélyülésre, minden nap van szentmise, zsolozsmázás, elmélkedés, és a zarándokok közben szinte észrevelünk teszik meg a napi 20-25 kilométeres távolságot. Zarándoklatunk kiváló alkalom önmagunk teljesebb megismerésére, a vidámságra, az emberi kapcsolatok építésére és a testmozgásra is. Mondja Dobszai Benedek ferences provinciális hozzátéve, hogy az út fáradtságát és imáinkat felajánljuk a papi és a szerzetesi hivatásokért. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a velünk tartók közül néhányan elköteleződnek a megszentelt élet valamilyen formája iránt, illetve annak, aki e napokban talál rá későbbi házastársára is akár. A ferenceseken kívül más rendekhez tartozó férfi és női szerzetes rendek is részt vesznek a programban. Bármely korosztály tagjai jelentkezhetnek, de a népes csoport együtthaladása szempontjából nagyon fontos, hogy minden zarándok megfelelő kondícióban legyen az összesen 130 kilométeres táv megtételén. Hát itt a továbbit ismerteti egyébként a Magyar Kurír. Érdekesség, hogy a zarándokok naponta egyszer kapnak melegételt, a többi étkezésről maguknak kell gondoskodni, könnyítés egyébként, hogy a csomagokat azt egy teherautóval szállítják, csak a napi ruhaszükségletet kell magukkal vinni, és bizony érdekes lesz, mert a Börzsöny és Cserhát ösvényeim mennek, aztán országúton vagy szántóföldek között, tehát változatos lesz a terep, és viszonylag intenzív tempóban teszik meg. Hát én majd magam részéről lélekben fogok velük lenni, tekintettel arra, hogy ez az intenzív tempó, ez nem való már annak, akinek hát eljárt az idő felette. És még egy kevés hírecske azért idefér, gondolatok a Lorettói ökumenikus táborról. A Lorettói II. János pápa ifjúsági központ által szervezett nemzetközi ökumenikus táborban vettek részt július 21-e és 28-a között fiatalok, mégpedig az erdélyi Margitából. Hát azért egész pontosan ez a Margita, ez csak Trianon óta Erdély címen szerepel, valóságban azért ugye tudjuk jól, hogy ez nem Erdély, hanem csak idézőjelbe téve a Párcium. Az ott töltött egy hétről aztán a gondolataikat lehet megismerni. Forog a kerék, szól a rózsafüzér, örökkön örökké ámen. A csendes hétre való ráhangolódás kizökkent a mindennapi életből, és lehetőséget ad újra gondolni életvitelünket. A Lorettóban töltött napok lehetőséget kínáltak közelebb kerülni Istenhez, másokhoz, önmagukhoz. A hét egyik kiemelkedő témája volt a másokkal, illetve Istennel való kapcsolatunk. Ha önmagunkat szeretjük, másokat is képesek leszünk szeretni, hiszen így szól az isteni szó, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És érdekes volt ez azért is, mert most tudjuk, hogy a lelki táplálék egyik alapillére a közös éneklés volt, és az éneket követő csoportbeszélgetések pedig segítettek közelebb jutni egymáshoz azoknak a fiataloknak, akiket ez az ökumenikus tábor fogott össze, és itt voltak már egyébként a zarándoklaton részt vettek például olyanok is, akik a másik földrészről érkeztek. És még egy picike jó hír, mert hogy ennyi fog csak a műsorba férni. A Kecskeméti Szent Miklós Leánykollégium felvételt hirdet a 2017-18-as tanévre. Fontos ez, a város központjában található Szent Miklós Leánykollégium várja a Kecskeméten felsőoktatásban vagy érettségi utáni szakképzésben résztvevő lányok jelentkezését. A lakókat a kétágyas szobák mellett közös társalgó és konyha várja, jelentkezni lelkőpásztori vagy hittanári ajánlással lehet a kollégium saját jelentkezési lapján, akit ez bővebben érdekel, természetesen hová is fordulhatta máshová, mint a Magyar Kurírhoz, ott megtalálja. És bár nem szó szerint, de témájában mégiscsak kapcsolódik ide, levelezős hallgatók lelkinapja Püspök Szent Lászlón. Augusztus 5-én lelkinapon vettek részt a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola levelezős tagos hallgatói. És hogy ez miért fontos? Hát azért, mert a levelező tagozatos hallgatók ritkán is találkoznak egymással. És a kastély parkjában tartott közös elmélkedés középpontjában az Istennel való személyes kapcsolattartás és az ima állt. Úgy érezték a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola levelezős hallgatói, hogy kevés a szemináriumi foglalkozások nyújtotta keret mindazok átbeszélésére, ami bennük az imádsággal kapcsolatban felmerül. Ezért a hallgatók kezdeményezésére Görföld Tibor teológus, a főiskola alkalmazott teológia tanszékének vezetője lelkinapot szervezett, így a Püspök Szent Lászlói kastélyba, amelyre többen a családjukkal érkeztek. Az augusztusi elejé találkozón az ima, azaz az Istennel való személyes kapcsolattartás eszköze állt a középpontban. A közös gondolkodás során a krisztusi tanításról beszéltek kis csoportos foglalkozásokban. És ez bizony fontos volt annyira, hogy Udvardi György megyés püspök is részt vett a lelkinapon. A főpásztor természetesen szentmisét mutatott be, majd kötetlen beszélgetésre hívta a hallgatókat, akik a hivatásukban megerősödtek így, és a püspökkel való találkozás során megfogalmazták, hogy áldása megerősítő és bízható szavai már végzett hitoktatóknak és a leendő katekéták számára egyaránt sokat jelentenek, hiszen nem egymástól elszigetelten végezzük az egyházi küldetésünket, hanem egymást is támogatva, foglalta össze Börösz Lívia, a főiskolai hallgató. És még egy aprócska hír, új harangot kapott a Kisbárkányi templom. Augusztus 5-én a harangot Varga Lajos váci segédpüspök szentelte fel, aki a szertartást követően a búcsúi szentmisét is bemutatta. A Kisbárkányi templom régi harangját még 1875-ben Budapesten öntötték. Eleinte Rimócon teljesített a harang szolgálatot, majd 1927-ben Kisbárkány község megvásárolta. A rimóciak persze csak azzal a feltétellel adták el harangjukat, hogy zarándokaik útban a Szent Kuti búcsúra Kisbárkányon áthaladva megkongathatják azt. A régi harang azonban az évek során elkopott és megrepett, ezért a hívek ösztönzésére és adományaikból a templom új harangot kapott. A mintegy 90 kg-os öntvény Lengyelországból érkezett, ennek felszentelését koronázta meg, hogy Havas Boldogasszony tiszteletére megrendezett hagyományos templombúcsú keretében került avadásra. És még egy jó hír, hogy tévedés volt az a közlés, amikor rosszul értelmezve azt mondták, azt írták, hogy a 100 evangélikus egyház eladja a templomait, nem adja el. Olyan embereket keres csak, akiknek van lehetőségük arra,